Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig a Game on a Rádió Café 98 Gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem a stúdióban állandó műsorvezetőtársam Bényi László, alias Gret.
Szia Csaba, sziasztok hallgatók!
Két témát hoztunk nektek már. Van egy laza kapcsolódás, és pont arról beszéltünk itt fél perccel ezelőtt, hogy kössük majd ezeket össze, de a viccesebb utat választottuk. A műsor első felében, vagy hát az első blogban ugyanis arról fogunk beszélni, hogy mennyire drága ma videójátékot készíteni, ugyanis majd azt kifejtjük bővebben, hogy miért, de kikerültek mindenféle adatok arról, hogy mennyibe is kerül egy AAA játék, és hát horrorisztikus összegekről lehet beszélni. És ennek kapcsán, de igazából azt itt külön témának hoztuk, csak tök jól át lehet vezetni, hogy hát jelentek meg mostanában olyan AAA játékok, meg AA játékok is, amiknek a technikai kivitelezési minősége, tehát mondjuk az, hogy hogyan portolták PC-re, az csapnivaló volt, és akkor így egy kicsit úgy érdekes lesz átvezetni, hogy azt látjuk, hogy ilyen kisebb országok GDP-jébe kerül egy komolyabb játék, és még így is vacak, de nyilván nem ez volt egyébként feltétlenül, csak most ettől hangos az internet, hogy hát hogy lehet, hogy több évnyi fejlesztés meg elköltött 100 millió dollárok után vacak egy játék, és 30 FPS-sel fut egy atomerőművön, de mindegy, nem ezzel kezdjük, hanem azzal kezdjük, hogy mennyibe kerül egy, hát mondhatni, most a blockbuster az itt is egy kifejezés, ugye, mert egyébként a mainstream médiában most így jelenik meg, egy blockbuster játéknak a fejlesztése mennyibe kerül, de a szakkifejezés az a AAA.
Igen, hát ezt szerintem mindenki úgy hívja éppen, ahogy akarja, ebbe beleszól a marketing, és volt már egyébként négyszeres A játék is.
Ami, mi volt a négyszeres A?
Hát a Callisto Protocolt hívta így a kiadó, ami igazából nem sok. Tehát maga a játék nem mutatta meg, hogy mi az a negyedik A. Az A, ez tulajdonképpen szerintem még egy ilyen részvénypiaci besorolásból jött eredetileg. Ugye ott voltak A, AA-s és AAA-s részvények eredetileg valamelyik piacon, és ki tudja, miért ezt vette át a játékipar. Ez a filmekből ugye hiányzik, ott vannak ezek a budget kategóriás vagy alsó kategóriás indie filmek, és vannak a blockbusterek, amiknek ugye azért ez a neve, mert a, ha jól emlékszem, vagy az E.T.-nél, vagy a Cápánál ugye sorban álltak a házblokkok körül az emberek, és ezt a nevet, ilyen hangzatos szenzációhajház nevet választották azokra a filmekre, amelyek ugye tömegeket mozgatnak, meg általában az akcióról szólnak, és izgalmasak, és ugye ma is ezek dominálják a filmpiacot. A játékoknál ez a AAA-s kifejezés honosodott meg.
Utána olvastam egyébként, bocsánat, tehát ilyen kitekintés gaminghez semmi köze, de rész van két reptér a világon, aminek AAA a hívókodja. Az egyik az Francia Polinéziában az AAA Airport, a másik pedig Illinois állam Logan County Airport, ami szintén AAA, és egyébként én azt hittem volna, hogy van AAA a zeneiparban is, de igazából nincs, olyan színen van, hogy van egy japán zenekar, amit így hívnak, hogy de hogy ott ez egy nem létező kifejezés, és egyébként technikailag, tehát hogyha így rákeres valaki Google-ben, akkor az American Automobile Association, tehát az amerikai automobil szövetség az, aminek ez a neve, úgyhogy ő úgyhogy kicsit fura, hogy így honosult meg, de egyébként a AAA kifejezés kapcsán a Wikipédia is említi, hogy a játékiparban ezek a nagy költségvetésű videójátékok. Tehát ez a gyűjtő neve.
Igen, pontos definíció nincsen, hiszen ugye, ahogy telnek az évek, egyrészt van egy infláció is, ami ugye növeli a végső árakat, másrészt pedig nyilván a játékok is, ahogy a játékipar egyre nagyobbá, egyre mondjuk úgy pozitívan, hogy professzionálisabbá válik, egyre nagyobbra nőnek a játékok is. Ugye elég visszatekinteni 80-as évek elejére, ahol még a profi játékok is, tehát nem az, amit valaki szombatonként, vasárnaponként otthon a Commodore 64-én a padláson vagy a pincében egyedül megírt a haverjának, és aztán jött egy pici kiadó, és néhány száz, néhány ezer példányban esetleg kiadta. De azok a címek, amik mögött tényleg rendes kiadó állt, amiknek Amerikában és Európában is volt esetleg irodája, ott is két-három ember, amiből az egyik ugye a zenész, az mindig egy ilyen külön szakma volt, akit egy csomószor így külön rángattak be. De ugye ezért egy grafikus meg egy programozó már akkor sem ártott, mert amikor a programozó rajzol, vagy amikor a grafikus programoz, az ritkán hoz optimális eredményeket.
Egyébként vannak vicces kivételek.
Vannak persze, és ma is vannak olyan játékok, pont abban az érában, amiről beszélünk majd, hogy 100 millió dollárban kerül egy játék elkészítése. Most is van olyan, hogy egy-egy ember készít játékot, és legfeljebb tényleg egy zenét vesz valahonnan, vagy esetleg néhány artworköt, hogy egy szép nyitóképernyő legyen a játéknak, és így is lehet sikert rakni, de azért, hogyha a AAA kategóriáról beszélünk, ez a 80-as években még néhány tízezer dollárban volt mérhető, és aztán ez folyamatosan nőtt. Egyre több ember kell ahhoz, ugye, hogy kihasználják az egyre erősebb gépeket. Tehát a Commodore 64-re még bőven elég volt egy ember. Aztán jött az Amiga, ugye most az Európáról beszélünk. Ott azért már többen kellettek hozzá. Amikor befutottak a konzolok, a NES az megint olyan volt, hogy azért legalább egy olyan 5-10 fő szükséges volt hozzá, hogyha nagy játékot akartál csinálni. És aztán ahogy megyünk előre, talán a PlayStation volt egy még egy olyan platform, amire nagyon jó fejlesztői eszközök voltak, amivel kevés ember is tudott, tehát még PlayStation idején is ez a 10-15 fős stúdió, ez még bőven működött, és az még ugye az a garázs kategória. Nyilván a PlayStation legnagyobb játékait nem ilyen körülmények között csinálták, hanem ott már rendes nagy stúdió, dizájnerek és producerek és minden más is volt, és ugye a Wii, a Nintendónak ez a mainstream, nagyon gyenge hardverű gépe, legalábbis ugye a korabeli riválisaihoz képest mindenképp, viszont rendkívül sikeres lett, és az volt még egy olyan platform, amire nagyon olcsón lehetett játékot fejleszteni. Hát ugye ezt már rég magunk mögött hagytuk, ami nem jelenti azt, hogy a mai konzolokra ne jelennek meg tucatszám minden hónapban egy-két fős fejlesztések, de azért a marketing, meg amikor arra gondolunk, hogy új jövőre milyen játék jelenik meg PlayStationre, vagy Xboxra, vagy Switchre, azért a legtöbben elsősorban ezekre a nagyon nagy játékokra gondolunk, amiket óriási marketing hadjárat kísér, amiket 2-3 évvel megjelenés előtt már bejelentenek, trélerek tucatjai vannak, YouTube-on influencerek játszanak egy exkluzív demóval, és most ezeknek az adataiba lehetett bepillantani.
Igen, azért itt egy nagyon fontos ilyen, hát fun fact-nek is lehetne mondani, de ez valahogy nincs meg a fejekben, hogy a gaming industry, tehát a játékipar, mint olyan e-sport nélkül, arra mindjárt külön kitérek, az már 2020-ban jelentősen nagyobb volt, mint a zeneipar és a teljes filmipar a világon együtt. Ez azt jelentette, 2020-as számokat fogok mondani, azóta csak még durvább egyébként, de akkorról van a legtöbb adat, hogy 2020-ban 159 milliárd dollárt ért a gaming market, tehát körülbelül ilyen pénzek mozogtak ott. Ebbe persze a mobilos játékok is beletartoznak most, és az egy nagy, tehát az körülbelül a fele egyébként, tehát hogy az egy döbbenetes dolog, de ha lefelezzük és azt mondjuk, hogy a klasszikus PC és konzolos játékok, és akkor úgy beszélünk egy, nem tudom, 80 milliárd laza dollárról, akkor ha azt összehasonlítjuk azzal, hogy a filmipar az 2020-ban 41,7 milliárd dollárt ért, a zeneipar pedig 19,1 milliárdot, amik összeadva ugye pont a 60-at, tehát hogy mondjam, az a harmada volt, és azóta még nagyobb lett igazából a játékipar. Tehát hogy nyilván itt egy piaci változás is történt, hogy ahhoz, hogy ilyen pénzek mozogjanak, ahhoz elképesztően sok embernek, meg sok játéknak is jelen kell lenni ebben az egészben. De itt azért van egy technológiai oldal, ami szerintem egyébként a fejlesztési költségeket eldobta teljesen. De mielőtt erre még rámegyünk, azért azt is mondanám, hogy az e-sportot külön iparként mérik, az 2020-ban 1,1 milliárd dollárt ért, 2022-ben pedig 1,39 milliárd dollár, tehát ez azért még a közelében nincs a zeneiparnak, de azért mondjuk a zeneiparnak már egy kétszámjegyű százalékos értékét tudja hozni, úgyhogy valószínű ez lesz a következő nagy dobás, és engem az fog nagyon érdekelni, hogy az e-sport az mikor fogja a klasszikus sportágakat megközelíteni, tehát a klasszikus sportipart, ami azért egy elég nagy piac. Valószínű azért ez még hosszú odébb évek. Van. De hogy azért annyival nincs odébb. Tehát, hogy annyi téma egyébként eszembe jut mindig itt az adások közben is, hogy milyen jó lenne egy sportpszichológusokkal beszélgetni, meg nem tudom, szociológusokkal arról, hogy egyébként a mai fiataloknak mit jelent a gaming, mit jelent a klasszikus sport. Van egy statisztika arról, hogy 20 éve hányan sportoltak a gyerekek közül, és ma hányan sportolnak. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy szívderítő számokat, meg trendeket tudnánk meghallgatni. Mindegy, ezen majd emlékeztes te is, Gret, léci, hogy hogy egy kicsit dolgozunk, mert engem ez érdekel. Na, de visszatérve, szóval igen, elindult a játékipar úgy, hogy ahogy említetted, hogy igazából egy-két ember tudott akkor AAA-s játékokat fejleszteni, és szerintem akkor még nem is volt ilyen kifejezés, hogy AAA, mert mondjuk egy Prince of Persia, hát az gyakorlatilag egy emberes sztori volt, és az egy AAA játék volt a maga korában.
Igen, ez egy új dolog, és kizárólag a marketing hozta be. Egyszer valaki elkezdte így hívni a saját játékát, egy pozitív jelző helyett ezt rakták be, és valamiért ráugrott az egész piac, és meghonosodott ez a kifejezés, mögött semmiféle taktika vagy stratégia nem volt, ez egy véletlen marketinges dolognak az ilyen továbbélése. Gyakorlatilag ezek azok a játékok, amikből minden évben 10-20-30 darabot így fel lehet sorolni, na ezek voltak a mega játékok. Nem feltétlenül a siker szempontjából, hanem fejlesztési költség, marketing, igazából ezeket megjelenés előtt lehet legjobban beazonosítani, hogy mi az, ami jól be van hirdetve, és tényleg aki benne van a játékvilágban, az tudja, hogy 2023-ban jön majd, teszem azt, egy Star Wars Jedi Survivor, vagy jön egy Harry Potter játék, vagy jön egy új Zelda. Tehát ezeket azért így nincsen pontos definíció, de mindenki tudja, hogy miről van szó,
ez egyike
ezeknek a dolgoknak. És most akkor jöjjenek ezek a számok, amik kikerültek, ugye
van. Azt mondtuk, hogy miért kerültek ki, bocsánat?
Még nem, most akarok rátérni, ja, okay. ugye a Microsoft föl akarja vásárolni, vagy hát fölvásárlási ajánlatot is tett az Activision Blizzard nevű kiadó óriásra, az egyik legnagyobb eddigi független kiadóra, és ez egy ilyen 70 milliárd dolláros felvásárlás, tehát a minden nagyobb gazdaságú és a témában jobban érintett országnak az ilyen trösztellenes, meg versenypiaci ellenőrző hatóságának ezt jóvá kell hagynia, és a kisebb országokban ez minden további nélkül működött, és három régió maradt, három legfontosabb, aki még nem hozta meg a döntést, ez ugye az Európai Unió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, és múlt héten derült ki, hogy a Nagy-Britanniában ez a CMA nevű piacfelügyelet, ez a maga részéről, nem tudom, hogy mi a helyes pontos jogi kifejezés, de nem járult hozzá ennek a felvásárlásnak a megtörténéséhez, mint még lehet fellebbezni, lehet egy csomó mindent benyújtani és átgondolni. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan nyilvános eljárás, amiben a benyújtott iratokat törvény alapján közzé kell tenni, ami azt jelenti, hogy egyrészt rengeteg jogi zsargont olvashat az, aki ilyesmire vágyik, másrészt viszont korábban hétpecsétes titokként kezelt adatok, beszámolók, és mint látni fogjuk, fejlesztési büdzsék kerültek ki. Ez a CMA nevű szervezet, ez azért, hogy döntést tudjon hozni, megfelelő informált döntést tudjon hozni, egy csomó kiadót megkérdezett többek között arról, hogy mennyibe kerül ma egy ilyen AAA csúcskategóriás játéknak a kifejlesztése, és erre jöttek be a meg nem nevezett kiadóktól a meg nem nevezett játékokra a számok. A legtöbb azt mondja, hogy olyan 100 és 300-350 millió között van egy-egy ilyen játéknak a kifejlesztése. Ebben nem feltétlenül, sőt, ebben nincsenek benne a marketinges költségek, tehát ez csak a megjelenésig számított a játékra ráköltött pénz, amiben benne van az akár több ezer fejlesztőnek a bére, a licenszelt zenékára, hogyha van egy gyönyörű intro renderelt videó, akkor annak az ára.
És ez csak a megjelenésig? Tehát amikor utána még toldozgatják, foltozgatják több százan a játékot, hogy némelyik esetben egy játszható legyen, az akkor nincs is benne?
Az nincs is benne, és főleg nincsen benne azok a játékoknak a teljes életciklusa, amik ugye akár egy évtizeden keresztül is, mint egy Minecraft, vagy egy Fortnite, vagy egy Grand Theft Auto, amiket ugye ma megveszed, és azokkal játszol, akik egy évtizede kezdtek el játszani, és jó eséllyel némelyik ezek közül olyan lesz, amivel még egy évtized múlva is ugyanúgy tudsz játszani, és jó eséllyel népszerű lesz. Ugye a Minecraft 13 éve jelent meg, és most is a legnépszerűbb játékok között van. Folyamatosan fejlesztik, jönnek ki hozzá kiegészítők, jönnek ki hozzá mellékszálak, mindenféle. Szóval ez kizárólag a megjelenésig tartó költségeket jelöli a legtöbb esetben. Sajnos részletek nincsenek, tehát ezek ilyen. Egy meg nem nevezett kiadó azt mondta, hogy számára egy AAA játék büdzséje 80 és 350 millió dollári között van, és ehhez a marketing költség az akár 300 millió dollárra is felkúszhat. A Recorder egy olyan kiadó volt, aki azt mondta, hogy hát nála az átlag az olyan 90 és 180 millió között van, megint csak nem ez az átlag játék, hanem az átlag AAA játék, de hogy már volt egy olyan játék, ami 660 millió dollárba került csak a fejlesztés, és ehhez 550 millió dollár marketing társult. Ez ugye azt jelenti, hogy 1 millió...
Milliárd.
1 milliárd, 100 millió dollár fölött vagyunk odáig, hogy megjelenjen a játék, ami korábban egy elképzelhetetlenül nagy összeg. Tehát én emlékszem, amikor még talán a PlayStation 2 korszakban volt, és arról cikkeztek az újságok, még szerintem én is írtam ilyet, meg csináltam ilyen interjút, hogy 10 millió dollár közelébe kerül egy játéknak a büdzséje, és hogy ezt hogy lehet bírni egy iparágnak. Nyilván, ahogy lehet bírni egy iparágnak, azt nem mi fogjuk itt megválaszolni, de ezek olyan összegek, amik azt jelentik, hogy egy-egy kudarc, egy-egy rosszabb megjelenés, egy-egy rosszul fogadott játék, az akár egy egész céget is bedönthet, hiszen ez az egymilliárdos költség, ez azt jelenti, hogy ha még utána megpróbálják javítgatni a játékot, és még arra ráköltenek még néhány százmilliót, arra még jön egy kis marketing, hogy kiköszörültük minden hibát, gyertek vissza, játszatok ismét, elképesztő összegeket felemészthet. És vannak olyan játékok, amiknek ez még így is bőven pozitív a mérlegük, de ezek tényleg főleg azok, amik hosszú távon élvezhetők, amikben van multiplayer. Azért szerintem ilyen egy játékosra szabott végigjátszod, és legfeljebb még egy nehezebb fokozaton végigjátszott kaland, azoknak még nem ekkora a büdzséje. Még akkor is, hogyha teszem, az grafika terén sokkal kidolgozottabbak, vagy sokkal több szinkron van bennük, mint egy multiplayerre, lövöldözésre kitalált játék. Azóta, mióta kijött ez a jelentés, egyébként mindenki azt találgatja, hogy mi az Isten lehet az az egymilliárdos költségvetésű játék. Megfejtés nincsen, de...
Valószínűleg nem is lesz sajnos, bár én is marra kíváncsi lennék. Én nézegetem egyébként, hogy vannak a világon országok, akiknek kisebb a GDP-jük ennél az egy játéknál. Jó, hát nyilván nem itt Európában, tehát hogy most őszintén ilyen óceánia, tehát a felét nem is ismerem ezeknek az országoknak, de hogy van. nagyon kemény. Meg hát ahhoz képest is kemény egyébként az egymilliárdos, hogy oké, hogy említettük, hogy itt most már nem tudom 20-20-ban a 200 milliárdot nyaldosta a piac, de akkor is egy játék elvitte a 200-ad részét, ami ugye 0,5%, az azért
hát igen,
masszív.
De ez azért, ugye ez egy költség, ott meg a bevételekről van szó, tehát ez nem egy az egyben hasonlítható össze, másrészt meg ez valószínűleg egy minimum 5, de simán lehet, hogy 6-7-8 éves fejlesztés során költöttek el ennyi. Nyilván a marketing az koncentráltabb dolog, de ugye ezeknek, főleg, hogyha Amerikában készül a játék, azért ott elég magasak a fizetések a világátlaghoz képest, és az olyan megastúdiók, mint például ugye a Ubisoftnak van ez a montreali Monstrum stúdiója, ahol azt hiszem 2500 bejelentett, fizetett alkalmazott van, és ez a részmunkaidősökön túl van, meg akiket ugye egy-egy célra fölvesznek egy kínai vagy vietnami céget mostanában ezek a népszerűek. Tehát például az Assassin's Creed játékokban is ott van, hogy a montreali stúdióban ez a, nem tudom, 800 ember dolgozott rajta, ami már önmagában egy őrjétően magas szám. És utána jönnek a bedolgozó stúdióknak, ahová outsourcoltak egy-egy pici részfeladatot azoknak a listája, és azt hiszem a Final Fantasy 15 volt, ahol nekiálltam összeszámolni, és 23 különböző stúdió volt, akiket csak egy-egy célra vettek föl. Tehát az egyik az csak tereptárgyakat készít, a másik az csak azzal foglalkozik, hogy a már félkész átvezető jelenetekben a fényeket és az árnyékokat intézi el. A harmadik az csak azzal foglalkozik, hogy a motion capture-t, a mozgások felvételét intézi. Tehát
és az
iparág.
Van egyébként, hogy ez ahogy, tehát igazából most leírtuk a klasszikus nagyvállalati működést, vagy hát lehetne, hogy multiként is fogalmazni, igen. Hogy ugye ahogy egyre nagyobb vagy, úgy csökken drasztikusan a hatékonyságot. Tehát amikor egyedül kódolsz valamit programozóként, most mindegy, hogy játékot, akkor gyakorlatilag 100% lehet a hatékonyságot. Tehát ha megvan a tudásod, akkor leülsz, lesz eredmény. Ha már ketten vagytok, akkor azt gondolom, hogy nem tudom, biztos van erre statisztika, akkor ez egy 80-90%-ra csökken, mert csak kell dumálnod a másik, hogy figyelj, te most mit csinál? Jó, én akkor csinálom azt. Akkor valahogy azt össze kell fésülni. És ahogy nő, és szerintem ez már 10 embernél is, nem tudom, 50% környékén lehet egy ilyen hatékonysági mutató. Most teljesen hasraütésszerűen beszélek, szóval ebből ne írjon senki tanulmányt, vagy ilyesmi, mert valószínűleg egyetemen visszadobnák, hogy hallottam a Gémonban, de tényleg ilyen saját tapasztalatban, és akkor tényleg mi lehet egy 800 fejlesztőt felölelő projektnél, tehát hogy ott csak adminisztrációra megy el szerintem a nagy része az erőforrásoknak, és ez egyben magyarázat is arra, hogy hát miért ilyenek a költségek. Viszont ebben a témában még maradt, úgyhogy ezzel jövünk majd vissza, de most tartunk egy kis szünetet, nem menjetek sehová, mindjárt jövünk.